Pap Miklós atya műsora.
Aranyszájú Jánosék, az a méhecske azért van ott, úgy írják, hogy olyannak kell lenni, mint az okos méhecskéknek. Nem mindent összegyűjteni. Tudják azok, hogy melyik virágra kell menni, és honnan kell összegyűjteni a normális nektárt, hogy ilyennek kell lenni a kereszténynek, hát úgy könyvel a kezében, tehát hogy válogatni. Aki válogatás nélkül eszik meg mindent, az kap egy jó gyomorrontást. De van lelki gyomorrontás is, amikor mindent összeolvasok. Tehát egy ilyen kereső, fejlődő hitnek azt mondjuk, hogy tessék fonalat találni, tessék jó teológusokat találni, okos méhecskének lenni, nem mindent bevenni. És ismét látjuk azt lelkészként, szülőként, hogy a gyermeknek ilyenkor a lázadása, a kérdés, és olykor nagyon élesek ugye ilyenkor a kérdései, hogy nem kell ezen megijedni és megsértődni főleg, ő most keres. Az a dolga, hogy kérdezzem, a mi dolgunk segíteni olyan válaszokhoz, amit itt mélyen belát. Nem ráolvasom a választ, hanem beláttatni vele valamilyen igazságot, a választ. Amit gondnak tudunk érezni az, hogyha valaki azt mondja, hogy én a magam módján leszek hívő. Tehát úgy összeválogatom a hitet, hogy innen is egy kicsi, onnan is egy kicsi, és a magam módján leszek ilyen hívő, ennek az lesz a hátránya, hogy ilyen egyszemélyes egyház lesz. Tehát még egy olyan ember nincs, aki pont úgy hisz, mint te, és ez azt jelenti, hogy nem lesz se támaszod másoktól, se kritikát tükröd másoktól. És az ember akkor el tud menni egy egészen idióta irányba. A másik hiány pedig az lesz, hogy nem lehet nőni. Tehát egy olyan vallásban, amit én válogatok össze, ezt hívták régen gnoszticizmusnak, amit én válogatok össze, ott még mindig én vagyok a főnök. Tehát abban a vallásban nem fogok nőni és fejlődni. Márpedig a mi Istenünk az a nagyobb Isten. És én akkor tudok fejlődni és nőni, ha elismerem, hogy ő a nagyobb, ő a több, abban a vallásban tudok nőni, amit ő tár föl nekem, nem pedig én is védasztalszerűen így összeválogatom, hogy Miki, 6. parancs, az nem olyan jó, azt nem, tehát nem káromkodom, azt megtartom. Tehát, hogy nem összeválogatom az erkölcsöt és a vallást, hanem követem azt, amit az Isten és az egyház elém tár. Nagyon javasoljuk ilyenkor a kereső fiatal felnőtteknek, hogy tessék a teológiát tanulmányozni. Barsi Balázs minket úgy engedett el a középiskolába, hogy urak, mindegy, hogy mi lesz a szakmájuk, mérnökök lesznek, orvosok lesznek. A teológiát azon a szinten, amilyen szinten vannak tanulmányaik, azon a szinten meg kell tanulni. Tehát önök diplomások lesznek, akkor diplomás szintű hit. Tessék egy kis teológiát tanulni. Akár egy teológiai főiskolán, akár YouTube-on rengeteg ilyen előadás van már, azokat nézni néhányat, akár könyveket beszerezni, jó teológiai könyveket, nehezeket. A hitem marad ez a konvencionális hit, ez a szokás, ez a gyerekes hit, akkor azt simán el fogom hagyni, ha a másik agyféltekém egy fejlett mérnök lesz, vagy egy fejlett orvos lesz. A gyerekes hit nem fog tudni labdába rúgni, és nem fog tudni segíteni. Tehát teológiával tessék foglalkozni. Én azt látom, egy keresztény mindig akkor fárad el, ha teológiával nem foglalkozik. Mindegy, hogy szerzetes, nem szerzetes, családanya, dolgozó ember, ha egy picit nem foglalkozik a hittel, a teológiai kérdésekkel, akkor elfáradnak az imái, elfáradnak a liturgikus cselekményei, elfárad a kapcsolatai, a hivatásában elfárad, a kereszt hordozásában, mindenben elfárad. Szóval, hölgyek, urak, a teológiai alól nincs fölmentés. A teológiával foglalkozni kell. Jó dolognak tartjuk, ha az ember mestert keres, olyan mestert, aki mélyen hisz. Azért van ott Krisztushoz, oda megy az a gazdag ifjú, mestert keres. Uram, mi jót kell tennem? Olyan jó, hogy keresi azt a jobbat, többet, a mestert. És én itt hadd mondjam azt a fiataloknak, hogy tessék elitet keresni. Jól hívőket. Nyilván nem csak a papok és szerzetesek közül, hanem az én nagybátyám, az én rokonom, ismerősöm a templomi közösségből, keresni azokat, akik jól csinálják a hitet. És azokat követni, az ő nyomukba menni. Klaus Dembernek van egy ilyen mondata, hogy az egyház kincseit érdemes megnézni. Az egyházban semmi sem idegen nekem. Tehát engem egy kicsit neveltek mondjuk ilyen nagyon konzervatív katolikus körben, nem árt, ha látok az egyház kincseiből mást is. egy kicsit mondjuk a keleti, a görög-katolikus szertartást, egy kicsit a gitáros misét, egy kicsit a remetéket, tehát egy színességet, meg mondom, ez miért fontos, mert ez a kitörő, saját hitét kereső fiatalunk ne menjen már el egy szektába, hogy bezzeg ott milyen vidáman hisznek. Nem kell, hogy elmenjen egy, nem tudom, volt egy ilyenem, aki elment egy másik szektába, hogy ott milyen szigorúak. Bezzeg nálunk, milyen lazák a katolikus papok. Tehát jó dolog az, hogy egy ilyen kereső fiatalnak megmutatjuk a spektrumot. Aztán majd ő keres erre, arra, amarra, de ami az egyházban kifejlődött, az mind a Szentlélektől van inspirálva. Tehát nem idegen tőlük. Hadd lássa, és ne elhagyja az egyházat, hanem az egyházon belül keressen olyan irányt, ami neki megfelel.
Következő szakaszunk az összekapcsoló elmélyülő hit. Úgy is fogalmazhatnánk talán, hogy ez az érett felnőtt kornak a hite, hogy mikor kezdődik, ugye ugyanúgy, mint ahogy az előző szakaszról azt mondtuk, hogy talán 30. életévünk után, talán az életközép tájékán, nem tudjuk pontosan, attól függ, hogy ki mennyit foglalkozik a hitével, milyen élményeken, eseményeken megy keresztül az életében, nyilván ezt váltja föl az összekapcsoló elmélyülő hit. Itt pont a hallgatókkal órán beszélgettünk erről a szakasz elméletről, és akkor ők kérdezték, hogy abban az esetben, ha ők itt a teológiai főiskolát elvégzik és megszerzik a diplomájukat, akkor azzal vajon átlépnek-e ők az összekapcsoló elmélyülő hit szakaszába? Hát ez az, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy bizonyos elemek szempontjából elképzelhető, ugyanis ők hát nyilván 23-24 évesen szereznek talán diplomát. Ez az életkor, ez a személyiség egyéb fejlődési és érettségi jellemzői miatt még nem az az életkor, amikor ez az összekapcsoló elmélyülő hit ki tudna bontakozni, de bizonyos elemek megjelenhetnek, tehát bizonyos elemek ebből a hit szakaszból megjelenhetnek korábban is, és pontosan, hogy azért, ahogy ezt az előbb hallottuk, hogy ha valaki foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ha elmélyült ezekben a tanulmányokban, hogyha mestert keres, és próbálja magát pallérozni ezen a területen. Mi történik itt? Ugye ez az egész elmélet, a Fowleri elmélet csak a kognitív fejlődés dimenzióira épít, és itt találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a személy képes lesz már egyre inkább arra, hogy az egymásnak ellentmondó jelenségeket, információkat, azokat valahogy mégis megpróbálja összehozni. Tehát valahogy a paradoxonokat együtt tartani, együtt élni velük. Itt ilyen kérdésekre gondolhatunk például, hogy mondjuk egymásnak ellent mond az a két tény, hogy Isten jó, jóságos szeret minket, és hogy mennyi szenvedés, szörnyűség van a világban. Ugye, ha ezt a két tényt megpróbáljuk együtt tartani, ez fiatalabb korban még lehetséges, hogy túlságosan nagy kihívás valakinek a hite számára, és akkor általában ezzel úgy szoktak megbirkózni, hogy valamelyik hittételt figyelmen kívül hagyják, vagy hanyagolják. Tehát azt mondják, hogy az Isten nagyon jó, és nem akarok tudomást venni a szörnyűségekről, vagy fordítva, csak a szörnyűségekre koncentrálok, és azt mondom, hogy ha ilyen dolgok megtörténhetnek, akkor biztosan nem is létezik az Isten. Tehát a kettőt együtt tartani valahogy túlságosan nehéz, és ennek egyik oka az, hogy a gondolkodás nem képes még ezeknek az ellentéteknek az integrációjára, és itt viszont már lehetőség nyílik erre, itt kitárol a kapu ezelőtt. Valahogy ez a fekete-fehér gondolkodás, ez egy kicsit kezd háttérbe szorulni, ugye nyilván itt is fokról fokra, ez is egy nagyon-nagyon hosszú szakasz. Aztán a másik ilyen jellegzetesség, hogy a saját hite, ugye az előző szakasz nyomán egy sajáttá vált, beépült, integrált hit lesz, és ennek következtében szóba mer állni más felfogású emberekkel is, vagy olyan emberekkel, akik a saját nézetétől, vagy felfogásától, vagy értékrendszerétől nagyon-nagyon elütő értékeket, vagy felfogásokat vallanak. És ezt azért meri tenni, mert hogy nem kell félnie attól, hogy a másiknak az eltérő gondolkodása, vagy gondolkodási módja, az az ő hitét veszélyezteti. Vagy bízik abban, hogy elég erős az ő hite ahhoz, hogy ezt a fajta kihívást, amit a másiknak az értékrendszere jelent a számára, azt el fogja viselni. Most innentől lehetséges az, hogy például más vallásokkal tud valóban dialógusba lépni. Ugye ez a vallásközi párbeszédnek egy nagyon szép megnyilvánulása, amit ugye Assisi-ben másodjára tartottak már, ha jól tudom, ahol a világ összes vallásának képviselőjét egybehívta a pápa, és együtt tulajdonképpen egyfajta szimbolikus formában találkoztak és osztoztak.
Ez az a szakasz, amikor az ember már tud úgy hinni, hogy az ellentéteket egybe el tudja képzelni Istennél. Cusanus beszél erről a coincidencia oppositorumról, ami azt jelenti, hogy az ellentétek egybe esnek. Ebben a szakaszban az érett hívő ember el tudja képzelni Istenről, hogy ellentétes dolgok Istenben békességre találnak. Mondok példát, Isten igazságos, meg Isten irgalmas. Egy fiatalnak polarizál, vagy az egyik, vagy a másik. Ahogy az ember mélyebben közel kerül az Úristenhez, el tudja képzelni, hogy Istenben, amit én a magam logikájával, az eddigi nem tudom, 30 éves logikámmal nem tudok feldolgozni, hogy hogy igazságos és hogy irgalmas, az Istenben ez összeér. És az ember ebben talál egy békét, hogy nyugalom. Vagy az Isten szeretetteljes, és az Isten abszolút intelligencia, abszolút lét. De egy hozzánk történelembe közelhajló valaki, ugyanakkor egy lét fölötti abszolútum. Hogy Istenben hogy van egybe a férfi és a nő? Isten hogy férfi és hogy nő? És benne ezek hogy esnek egybe? Hogy Isten történelem fölötti, és bele nyúl a történelembe. Tehát, hogy az érett hitnél ezek már annyira nem polarizálódnak, hogy csak ez, csak az, hanem elkezdi ezeket reményteljesen látni, elkezd belátni abba, hogy az igazság az mindig komplex. És itt soha nem lesz az embernek a hite gőgös, nem lesz a hite fundamentalista, hogy csak mi és senki más nem üdvözül. Tehát nem lesz ilyen, hanem elkezd megértő lenni más igazságkeresők felé. Sőt, az egyházban is elkezdi látni azt, ami más, mint ami én vagyok, hogy az is a Szentlélektől sugalt. Bár én nem szeretem mondjuk a nagyon gitáros misét, vagy a nagyon barokk misét, vagy a kopt ortodoxokat, de el tudom fogadni, hogy azokat is a Szentlélek inspirálja, és valahogy azok is a szerető Isten felé haladnak. Ennél a mély hitnél jutunk el arra szintre, hogy az erkölcsben az ember magától jó. Ez egy nagyon magas szintű erkölcs. Nem azért, mert így neveltek, így szoktuk meg, apám, anyám, nem is azért, mert én ezt így megértem, az ember elkezd magától jónak lenni. Ezt az embert nem kell ellenőrizni, bekamerázni, nem kell büntetni. Ha nem kap olyan fizetést, akkor is jól elvégzi a munkáját, elkezd magától jónak lenni. Kant erről beszél, hogy a jót önmagáért, nem kötelességben, hanem önmagáért. Ez egy csoda magas szint, hát szeretnék én is erre a szintre eljutni, hogy magamtól jónak lenni. És hadd mondjak ide még valamit, hogy akik ezen a szinten egy picit már ott vannak, érezzék már feladatuknak azt, hogy ezeket a keresők, kis kamaszokat, akik mestert keresnek, ezeket a kereső, racionalizáló fiatalokat, felnőtteket egy kicsit vezesse. Tehát merjen már az érett felnőtt, és hadd szólítsam meg külön a férfiakat, merjenek már mesterek lenni. Minden földrész tudja, hogy az érett férfiaknak az a dolguk, hogy a kereső kamaszokat, meg a fiatal felnőtteket beavassák. Azok nem külön kaszt és külön világ, hanem hozzánk tartoznak. Az érett, felnőtt férfiak hite az olyan jótékony hatással tud lenni a kereső fiúkra, fiatalokra. Dolguk ez, tehát ezelől ne zárkózzanak el, tehát örülök annak, hogy egy érett férfi nem csak a munka, meg csak a családom, hanem kiveszi a részét a hitnek így a továbbadásából. Én ferencesekhez jártam, és emlékszem, hogy nagyon sokat lógtunk ott a ferences atyáknak a szobáiban, hát olykor éjfélekig, és szegények kaptak otthonról egy kis elemózsiát, egy kis házi süteményt, vagy házi bort, hát mint a sáskák így. Pillanatok alatt mindent megettünk, megittünk, és loptuk az idejüket, és ott ültünk a szobáikban egymás hegyén hátán, és később érti meg az ember, hogy mit csináltak ezek az atyák, ezek önmagukat adták. Nem azt mondták, hogy dolgom van, meg letanítom neked a latint, meg a hittant, hanem az életüket adták nekünk, és egy órából 50 percet ökörködtünk, és abból 10 perc volt komoly beszélgetés, és azért végigült az 50 percet, hogy abban a 10-be tudjon egy picit hatni ránk. Szóval az érett hitű embereknek ez dolguk, hogy a keresőket, a kis mamlasz kamaszokat, vagy a kereső felnőtteket fölkarolják, és segítsék őket érett hitre.
Utolsó szakaszunkhoz érkeztünk. Ez az univerzáló egyetemes hit szakasza Fowler szerint. Hát erről a szakaszról elég nehéz beszélni, ennek valószínűleg részben az is az oka, hogy én még biztosan nem tartok ott. Amit maga az elméletalkotó is elmond, az az, hogy amikor ő vizsgálódott és kutatásokat végzett saját maga által felállított szakaszoknak a leírására, akkor ő bizony nem találkozott olyan emberrel, aki ezt a szakaszt megtestesítette volna, vagy legalábbis abban a nem tudom én hány száz emberben, akit ő megvizsgált, egy se tartozott ide. És ezért ő ezt inkább ilyen feltételezett szakaszként írta le, illetve azt mondta, hogy ilyen nagy szentek, nagy gondolkodók, mint mondjuk Gandhi vagy Teréz anya, ők testesítik meg számunkra ezt a fajta hitszakaszt. Nekem az a véleményem egy kicsit ezzel ellentétben, hogy szerintem azért sokszor találkozunk így a hétköznapi életünkben, ha nem is sokszor, de azért találkozunk a hétköznapi életünkben olyan emberekkel, akik valóban már valahogy képesek úgy gondolkodni hitkérdésekben, de egyébként általános emberi kérdésekben is, ami valahogy már túlfeszíti a hétköznapi gondolkodásnak a határait. Tehát képesek olyan dolgokat, tényeket egymás mellé pakolni egy lapra, egy imába, egy gondolatmenetbe, ami mondjuk például a számomra már nagyon nehezen tud megférni egymás mellett. Hát nyilván ez megint az, hogy a paradoxonokat, az egymásnak ellentmondó tartalmakat is képesek valahogy úgy feldolgozni, hogy ezek egy egységes egészet képeznek. Ugyanide tartozik az is, hogy más embereknek, más csoportoknak, más vallásoknak a nézőpontját is képesek egészen a saját magukénak érezni, és valahogy így az egész emberiséget testvérüknek tekinteni.
A Gellért hegyen van ez a híres filozófusok kertje, a világon egyedül álló ez a kert. A kör közepén látunk egy pici golyót, az jelenti az abszolútumot, az Istent, a tökéletességet. Körül állják filozófusok, Lao Tse, Amenhotep fáraó, ott van Gandhi is, Assisi Szent Ferenc is, és az egyik alak Jézus Krisztus. Egy békességet akar ez a szoborpark sugallni, hogy el lehet jutni arra a szintre, hogy mi együtt nézünk középre, együtt keressük az igazságot. Azt szeretnénk azt a jövőt, ahol ezek a nagy vallások, nagy gondolkodók együtt keresik az igazságot, és nem azt, amit megjósolnak, hogy a jövő világháborúit a vallások miatt fogják elindítani és gyakorolni, szóval mi ezt nem szeretnénk. Hanem pont az, hogy a vallások tendáljanak egy irányba. Persze teológusként azt kell mondanom, hogy Krisztus besorolni oda a többi közé, teológusként azt mondom, hogy hát ő onnan kilóg, mert őt kéne középre állítani. De azért van ebben a kertben egy békesség. Ez a cél eljutni arra a szintre, ahol a közös igazságot keressük. Egy családon belül vettünk végig a hitnek a szakaszait, és azt látjuk, hogy van nekem nagymamám, van nekem unokám, van gyermekem, van házastársam, van kamaszodó gyerekem. Szóval egy családon belül úgy élünk, hogy kicsit mindenki máshol jár, mondjuk. Tessék mondani, hogy kell ezt jól csinálni. Hadd mondjam azt, hogy az első minta az maga a szent család. Mi görögkatolikusok nem szeretjük azt az ikont, nem is tartjuk ikonnak, ahol József ott ölelgeti Máriát, és ott van a kis Jézus, és mint egy ilyen szép, harmonikus kerek család, mi a szent családot mindig így ábrázoljuk, hogy József messzebb van Máriától, mert az ő hite még nem jár ott. Ő még tanakodik, hogy hogy van ez a gyerek, honnan van ez a gyerek, és hogy bánjak vele. Nem jár ott, van a szent családban feszültség. És aztán majd jön Krisztus Urunk 12 évesen, aki azt mondja, hogy az én hitem lassan leválik Máriáról is. Józsefről nekem van atyám. Szóval van itt feszültség a szent családban, és ez jó, ezt ne tagadjuk már le. A hitben van itt egy ilyen állandó dinamika, keresik azt, hogy mégis hogyan éljünk, hogyan higgyünk mi együtt.
És hát pszichológiai síkon pedig elmondhatjuk azt is, hogy a másik hite az mindig lehet kihívás a számunkra olyan értelemben, hogy az, hogyha a másik ember, aki a családomban van, másképp gondolkodik hitkérdésekben, vagy bizonyos dolgokat másképp lát, akkor ez a különbözőség, vagy az enyémtől különböző nézőpont, az fejlesztheti az én hitemet. És itt nem csak arra gondolunk, hogy a szülőnek a hite az nyilván előre viszi a gyereknek a hitét, hanem fordítva is, tehát amilyen kérdéseket a gyerekek föl tudnak tenni a hittel kapcsolatban, az pontosan, hogy minket is a saját hitünk átgondolására késztethet. És hát ide tartozik az is, hogy a házastársak is lehetnek, ugye még ha ugyanabban a Fowler által leírt szakaszban is vannak, azért nagyon sok mindent láthatnak másképp, vagy megélhetnek másképp a hit kérdéseiben, és pontosan ez a másképp, ez alakíthatja, fejleszthetés, és színesítheti az én hitemet, és mindenképpen előrevívő lehet.
Ha egy családon belül ezek a szakaszok, amin olyan jól végigmentünk, együtt vannak, hogy kell, tessék mondani, jól élni, mire figyeljünk? Csak ötletszerűen, felsorolásszerűen. Amit fontosnak tartok, hogy a hitünknek a legfontosabb igazságai legyenek középen. Tehát középen Krisztus van, Krisztus Urunk. Aztán középen van a Szent Háromságnak a dogmája, hogy Atya, Fiú, Lélek, ahogy szeretik egymást, egyek, és mégis van benne különbözőség, van benne egy dinamika, de van egy harmónia is. Hogy középen vannak a szentségekről szóló tanítás. Az egyháznak a szentség és a hét szentségről szóló tanítás, a szentírás, ezek középen vannak. Hát, hogy hány angyal van meg, hogy ezek hol vannak, hát könyörgöm, ez sokadik. Tehát ha az egyház beszél arról, hogy a hitigasságnak van sorrendje, és legyenek a család életében középen a legfontosabb igazságok. Arra fűzzük föl a családi életünknek a vallásosságát, ne ilyen sokadrangú hitigasságokra. Tehát mindenképp központi igazságok. Aztán minden nagy családban igaz az, hogy nem egyformán hiszünk. Vannak, akiknek a hite, hogy mondjam, inspiráló, belátó, egy kicsit jobban át tudja adni, karizmatikusabb egy kicsit. Mindig akkor félünk, mikor az ilyeneket eltemetjük, hogy hú, mi lesz ezzel a családdal. Hogy aki ezt érzi magáról, hogy neki itt több van, az feladat. Aki kapott egy ilyen kitüntetettséget, az neki dolga. Azt neki meg kell belül emészteni, hogy hogy kell nekem a családomban papnak lenni. Azt mondja Aranyszájú János, hogy a legeltest bárányaimat az nem csak Péternek szól, minden anyának, apának, nagymamának, testvérnek, egymást is legeltetjük, visszük a dús legelőre, visszük a hitre. Tehát akinek van ilyen karizmája, az érezze már azt, hogy neki dolga a család különböző vallásos szintjeit egybe tartani és segíteni a többieket. A családi ritusokat picikortól folyamatosan. És ebbe be tud kapcsolódni az idős is, a pici is, a kereső kamasz is. Ez jelenti a karácsony ünneplését, az esti imádságokat, a böjtnek a rendjét. Tehát ezeket a rítusokat, ezek a temetésnek a rendjét, ezeket tartsuk szépen, és majd mindig a hit, Krisztus Úrunk mutatja egyre jobban magát ezekben a rítusokban, de ezt gyakoroljuk, ezt el ne hagyjuk. Merjünk támogatókat keresni a családon kívül is, és nyilván ez jelenti a fölszentelt papot, az egyházi hívő közösséget, más családokat, bekapcsolódunk felnőtt hittamba, kamasz hittamba, tehát kívülről nem csak mi Don Quixote módján keressük az igazságot, hanem a Szentlélek kiken keresztül tud még a mi hitünkre hatást adni. Aztán mindig őrizni kell az egyéniséget. A Szent Háromság fejei sem olvadnak össze, bocsánat, hanem azt mondjuk, hogy három személy. Tehát ne legyen a gyerek pont olyan, mint én, az unoka pont olyan, mint én, tisztelni kell a másiknak ezt a saját egzisztenciális útját. A szentségek a fordulópontoknál olyan fontosak, tehát a keresztelés, hogy szülővé váltam, hogy innentől ez a gyerek rajtam keresztül képzeli el az Istent. A bérmálás, amikor a kis kamaszkorból lassan elkezdek a saját hit felé elmélyülni. Tehát a forduló pontoknál, vagy egy jó életgyónás, milyen jót tud tenni, hogy húzok egy vonalat, leteszem, és innen megyek tovább. A szentségeknek keresni ezt az erejét, ami a hitem útján végig segít engem. A közös ima, bármilyen szinten is van a családtagom, a közös imádság mindig összetart minket, azért, mert egy irányba nézünk, egy irányba tervezünk, egy irányba gondolkodunk, egy irányba kérdezünk, tehát összetart minket egy irányba. Az imádságban mindig több történik, mint csak Istennek a dicsőítése, bocsánat, hogy így mondom, hogy csak Isten dicsőítése, azt szeretnénk, az egész létünk az lenne. De ott a család mindig össze is olvad egy kicsit a közös imádságban. A feszültségek, kérdezések, akármi, ez mind egy kicsit összeolvaszt minket. Tényleg igaz, hogy akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak, még ha hitük különböző szinten is van. A zarándoklat egy nagyon ősi rítus. Picikortól időskorig olyan jó egy kegyhelyre elzarándokolni. Ott a kegyhelyet az Isten tünteti ki, ott van valami több. Oda elzarándokolni, pici koromtól, és végig kíséri életemet az, hogy minden évben egyszer elbandukolok oda a kegyhelyre, és ott keresem a hitemnek a mélyülését, meg tud tartani egész életemben. És hadd mondjam azt, hogy megint Aranyszájú Jánost hadd idézzem, azt mondja a szülőknek, hogy vigyétek a gyerekeket a vértanúknak a sírjához. Hogy a vértanúknak a hite az ugye magvetés, így tanítják, hogy az megerősíti az embert. Én is viszem a gyerekeimet Fila Béla professzor úr sírjához, meg ahová nagy emberek sírjához, hadd lássák is. És a vértanúknak ez az ereje, ez hadd ültetődjön át a következő generációkba. És egy utolsót hadd mondjak, a szimbólumokat. A szimbólumokban az a jó, hogy ovis kortól a halálig, az a kereszt, az az ikon, azok a drága egyházi szimbólumok, ezek ha végig kísérik az életünket, akkor mindig valami több át tud jönni a szimbólumon. Olyan jónak tartom, amikor egy család elmegy Görögországot, hadd mondjam, elmegy Romániába, elmegy, és ikont vesz, és hazaviszi, és a gyerek ezt látja otthontól, vagy van egy kereszt, amit keresztelőkor a pap azt használja, és azzal keresztelem meg a gyereket, és utána a feje fölé tesszük, és végigkíséri, és megy vele, ahogy öregszik, viszi magával ezt a keresztet. Ezeket a szimbólumokat olyan jó lenne használni, és kicsit elmélyedni benne, és ezekkel a szimbólumokkal élni. Na ez csak felsorolásszerűen, ötletszerűen, de munkánk van, ez a lényeg, és ezzel fejezzük be, hogy ez dolgunk. Tehát ki hogy, de dolgunk az, hogy egymás hitében segítsük egymást, hogy merjek adni a magam hitéből, merjek kérdezni, merjek támogatókat keresni. Dolgunk, ahogy Krisztus Úrunk sem csak az övéivel volt, hanem azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, nem pihenek, hanem gyertek hozzám mindannyian. Dolgunk ez, hogy egymás hitét erősítgessük. Mi nagyon sokat beszélgettünk és röhögtünk ezeken a témákon, hogy ki hol jár, és mennyire meg tudunk rekedni itt egy-egy szinten, és egy óvodásnak milyen jó elszólásai tudnak lenni, a távirányítós autótól a szeplős, szeplőtelen Máriáig. Szóval ezek olyan izgalmas dolgok, ha az ember egy kicsit humorral és tényleg a Szentléleknek a békéjével tudja kezelni a hitbeli feszültségeket a családban, akkor remélem, hogy az elmélyült hitre tudjuk egymást vezetni. Köszönöm szépen a pszichológusoknak a ma estét, és köszönöm szépen mindenkinek, aki megtisztelt minket és velünk volt. Nagy szeretettel várunk mindenkit a Szapiencia Szabad Egyetem következő alkalmára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.